Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy téged dicsérhettünk az ének szóval is, és most imádság szavával is, hangosan is, de a szívünkben is. Azért, mert elküldted a te mindeneknél drágább fiadat, a Krisztust, hogy legyen nékünk megmentőnk. Legyen, aki megment minket a bűneinkből, az azok miatti igazságos haragottól, az átkottól, az örök büntetéstől, a kárhozattól. És legyen valaki nekünk, aki által az életünk teljessé válhat itt a földön is, és aki által örök üdvösségre jutunk, aki meggyógyítja minden betegségünket, testi-lelki nyavajáinkat, és megújítja egész életünket. Köszönjük néked, hogy gondoskodtál erről a Jézusról, és odahelyezted őt annak idején a betlehemi jászolbölcsőbe, és azóta tudjuk, hogy felnőtt ő ott és akkor, aztán meghalt, feltámadt és felment a mennybe, és köszönjük néked, hogy ma is őt dicsőíted elénk, édesatyánk, őt ragyogtatod elénk, hogy vegyük már észre azt a valakit, aki által a legnagyobb fordulat történhet az életünkben, mert a halálból az életre juthatunk, a nagybetűs életbe, az örökké tartó életbe, a békességes életbe. Köszönjük néked, hogy ma is őt dicsőíted elénk a mai történetek által, ami elhangzik. Kérünk téged, hogy szent lelked erejével hadd nyíljon meg a szívünk, a lelkünk, hadd támadjon gyermeki hit a szívünkben Jézus iránt, hogy az ő imádói, az ő követőivé lehessünk minnyájan, akik itt vagyunk. Köszönjük néked, hogy bár odakint borongós az idő, de idebent derű és öröm és békesség lakozhat a szívünkben, mert ígédre, vagyis tereát figyelhetünk. Köszönjük, hogy meghallgatod most imádságunkat nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumának második részéből, az első 12 versből. Leülve figyelmesen hallgassátok meg Istenünk írott igéit. Tehát Máté evangéliumának második részében az első verstől ezt olvassuk. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeletet, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván felháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te Betlehem Júdának földje semmiképp sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmasan megtudákolá tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldve őket Betlehembe, mondta nekik, elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyst pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának, és íme a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborultak, tisztességet tettek néki. És kincseiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne térjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Adventi időszakban az Úr Jézus Krisztus születésével kapcsolatban álló személyeket vizsgáltunk vasárnapról vasárnapra. Tegnap éppen a pásztorokkal foglalkoztunk, ma a bölcsek jönnek sorra. Az ő betlehemi látogatásuk talán a Bibliának az egyik legismertebb része, vagy részlete. Mégis elég sok találgatás övezi személyüket. Sokak fantáziáját beindította az ő személyük. Némelyek tudni vélik, hogy hárman voltak, pedig a Bibliában nincs szám megnevezve. Némelyek még a nevüket is tudni vélik, hogy Gáspár, Menyhért, Boldizsár, hát ez sincs a Bibliában így leírva nekünk. Aztán mások úgy gondolják, hogy ezek asztrológusok voltak, tehát csillagjósok, ezt sem mondja a Biblia. Mások szerint királyok voltak, ezt sem mondja a Biblia. Volt, aki szerint hindu brahmánok voltak, 1572-ben Portugáliában nyomtattak ki egy ilyen eposzt, amelyik ezt állította róluk. Vannak aztán, akik szerint Noé fiainak, Sémnek, Kámnak és Jáfetnek a leszármazottai, és ezért ábrázolják az egyiket feketének. Sokan úgy tartják, hogy egy csillag ment előttük távol keletről, ahogy jöttek ide a közelebbi keletre, és egészen ott vezette őket végig ez a csillag az úttalan utakon, és csak ott állt meg a ház felett, ahol Jézus volt, ez se így volt. Aztán hát a csúcs az, hogy a kölni domban mutogatják a koponyájukat, amiket az események után körülbelül 1000 évvel találtak meg állítólag. Szóval nem sorolom tovább, van elég fantázia és kitaláció, amiket hát tudhatunk, meg valakinek tetszik, akkor ragaszkodjon ezekhez, de jobb a Bibliához igazodni ezekbe a dolgokba, mert itt van előttünk az egy hiteles történeti forrásból, hogy mégül is mit kell tudnunk róluk, vagy mit lehet tudnunk róluk. Hát az első kérdés, amit így föltennék a vázlat szerint, hogy kik voltak ezek az emberek. Valójában hát azt írja Máté evangélista róluk, és csak ő ír róluk, hogy napkeletről jöttek, tehát ez eléggé tág fogalom, hogy így mondjam, hogy napkeletről jöttek, hát arra sok helyről jöhettek konkrétan, napkeletről. Viszont van egy szó, amivel megjelöli őket, ez a szó az a magos, görögül mondom, mert így a legérthetőbb számotokra is, illetve ez a magos egyes számban van, és a magoi az többes számban van. Hát ezek már ismertebb elnevezések, mert máshol is találkozunk ezekkel az elnevezésekkel, akár a magosszal egyes számban, akár a magoijjal többes számban. Tudnélik már például a Bibliában, a nagyon ősi Jeremiás könyvében is, a 39. részben olvasunk Nabukodonozor királyról, a babiloni világbirodalomnak a legnagyobb vezetőjéről, és olvassuk, hogy az udvarában élt egy Nergál Szarécer nevű rabmág. Ez a rabmág kifejezés, ez azt jelenti, ez héberül van, de ez azt jelenti, hogy a mágusok vezetője, a mágolyok vezetője. Mágusoknak szoktuk fordítani, de majd mindjárt tisztázzuk ezt a dolgot. A mágolyok vezetője, inkább talán így lenne helyesebb fordítani. Nabukodonozor volt az, aki egyébként 587 körül Krisztus előtt leromboltatta Jeruzsálemet, és a zsidókat 70 évre fogságra vitte Babilonba. Most ez a Nabukodonozor, amikor elvitte egyébként a zsidókat fogságba, akkor a foglyok közül mindig kiemelte a legtehetségesebb fiatalokat, és egy tudatos elitképzést folytatott az egyre növekvő birodalma számára szüksége volt vezetőkre, képzett vezetőkre, és így emelte ki példának okáért Dánielt, akinek a könyve fennmaradt nekünk ugyancsak a Bibliában, és ebből tudjuk, hogy Dániel egy bizonyos cselekedete után kinevezte Nabukodonozor király a mágolyok fejedelmének. A mágolyok fejedelmének. Mágusok fejedelmének, de most mondjuk mágolyok fejedelmének. Ami azt jelenti, hogy igen nagy tekintélyre tett szert ezek között, az emberek között, és hát többek között ezek neki köszönhették egyébként az életüket. Mert különben, ha Dániel nem cselekszi azt, amit cselekedett, most nem mondom el a történetet, utána olvashattok Dániel könyvébe, akkor bizony mindegyik mágolyt kivégzik nemes egyszerűséggel. Na már most még egy Biblián kívüli forrás is van, ez Hérodotosz történetírónak, görög történetírónak a forrása, aki azt mondja, hogy ezek a mágolyok, ezek tulajdonképpen egy közel-keleti papi rend volt. És a Babilonban, illetve az azután következő Méd-Perzsa birodalomban töltöttek be fontos funkciókat a tagjai. Tehát a rájuk utaló adatok szerint először is ezek papok voltak, mégpedig hát abban a legősibb időkben bizonyos Zoroaster vallásának a papjai, és mint ilyenek, erről több forrásból is tudunk, ezt már nem fogom előtetek mindet kifejteni, de ezek nagyon sok okkult praktikával foglalkozó papok voltak, varázsoltak, jósoltak, szakértők voltak ezekben az okkult tudományokban, de ezeken kívül természettudósoknak is számítottak. Természettudósok voltak, matematikában járatosak voltak, csillagászatban is, amellett, hogy csillagjósok is voltak, de a csillagászathoz is értettek valamelyest, a gazdasági élet, az építészet területén is nagy műveltséggel bírtak. Mindezek mellett filozófusoknak is számítottak. És volt egy törvénykönyvük, amit úgy ismerünk Eszter könyvéből, hogy a médek és perzsák megváltoztathatatlan törvénye, vagyis hát a politikai hatalom, az akkori világ politikai hatalmának a csúcsain szerepeltek ezek az emberek. Ez még Krisztus előtt egy pár száz évvel volt. A legfőbb tanácsadók voltak. A hatalmuk ezeknek az embereknek, ennek a papi rendnek, a bölcsek ezen rendjének nem volt szembetűnő, de mégis ott voltak minden mögött. Egyféle különleges háttérhatalomnak számítottak abban az ősi időben. Tisztelték őket, féltek is tőlük, és abban az időben, amikor Jézus született, ugye tudjátok ezt, hogy a római birodalom volt a világ birodalom, amit mi ismerünk, de ugyanabban az időben volt egy másik birodalom is, a nagy római birodalomtól keleti irányba, az volt a pártusok birodalma. És nagyon úgy tűnik, hogy a pártusoknak a birodalmában, ami magába foglalta az egykori Babilont, Médió-Perzsiát és ezeket a nagy területeket ott, a Mezopotámia felé, és India felé, ahogy tartunk. Tehát ez a pártus birodalom, ennek a királyai úgy tűnik, hogy nem is lehetett senki király a mágolyoknak a jóváhagyása nélkül, az egyetértésük nélkül. Magyarán ez egy igen tekintélyes társaság volt, akik közül néhányan, nem tudjuk, hogy pontosan hányan jöttek Jézus születésekor Jeruzsálembe, illetve azután onnan Betlehembe, de lehet, hogy hárman voltak. Az ajándékokról mondja, hogy három ajándékot hoztak Jézusnak, és akkor ebből következteti a népi okosság, hogy akkor biztos ők is hárman voltak, de lehet, hogy tizen voltak, lehet, hogy huszan voltak. Lényeg, hogy jött egy küldöttség ezek közül a mágolyok közül, és kereste a zsidók királyát, aki most született meg. Hát ezek az emberek, ezek igen nagy feltűnést keltettek Jeruzsálembe, amikor megérkeztek. Már csak azért is, mert noha mindig ilyen tevéken közlekedő embereknek ábrázolják őket, ők most már a régészek és az egyéb adatok világossá tették, hogy nem, biztos, hogy nem lovakon jöttek, mert sok száz, illetve nem tevéken jöttek, hanem lovakon. Valószínűleg pártus lovakon vagy arab lovakon érkeztek, és nem lehet azokon a hegységeken, amiken át kellett nekik jönni, nem lehetett tevékkel átkelni. De egyébként is lovakon közlekedtek azokba az időkbe. És ráadásul azt a több száz kilométeres utat biztos, hogy nem néhányan tették meg, hanem mert nem egyedül közlekedtek, hanem egy nagy küldött, nagy testőrség jött velük. Már a Krisztus előtti második évezredben vannak a mári levelek, így nevezik őket a megtalálási helyről. A mári levelek, ezek ilyen ősi levelezésnek a maradványai, amiket a régészek találtak, és már ott olvasunk a karavánok szükséges biztosításáról, mert veszélyes volt azokon a területeken ott őrizet nélkül bóklászni. Az biztos, hogy ezek az emberek, ezek testőrséggel jöttek. Egyébként, amikor Esdrásék hazajöttek a fogságból, a Biblia ismerők kedvéért mondom, Esdrás nem kért a királytól, Artaxerxész királytól védőőrizetet, hanem imádkoztak, és az Úr védelmét kérték. Viszont Nehémiással már jöttek testőrök, azt mondja az ígében, hogy bocsátott pedig a király velem főembereket a seregből és lovagokat. Tehát ő már lovagokkal kelt át annak idején azon a nehéz és veszélyes úton. Summa-summarum, hogy ezek az emberek, ezek a mágolyok, amikor jöttek ezeken a feltűnő kis lovacskáikon, és valószínűleg egy csomó ember jött velük, és akik testőrök voltak, katonák voltak, és mondom, amikor megérkeztek Jeruzsálembe, Heródes király felfigyelt rájuk, de mindenki muszáj volt rájuk felfigyelni. Annál is inkább, mert nagy Heródesről beszélünk, aki Augustus császárnak a jó barátja volt, és ez a Heródes, ez hát éppen akkor a testőrségének a nagy részét kiküldte a népszámlálás biztosítására. Ugye népszámlálás volt abban az időben, és azt mindig abban az időben katonai erővel kellett biztosítani, mert nem nagyon akarták az emberek, hogy összeírják őket, ugyanis ettől függött, hogy mennyi adót fognak fizetni, és az mindig valami ellenállást váltott ki az emberekből, úgyhogy kellett katonák legyenek ott, és biztosítsák a rendet. Summa-summarum, hogy szinte 100%, hogy nagy Heródesnek is a jeruzsálemi testőrsége nagy része kim volt valahol biztosítani a népszavazás rendjét. Erre megjelennek pont ebben az időszakban a pártus birodalom királycsinálói, egy nem csekély testőrség kíséretébe, katonák kíséretébe, Jeruzsálembe. Ezért írja a Biblia, hogy nagy Heródes, amikor ezt megtudta, rendkívüli módon fölháborodott, illetve hát ezt inkább talán úgy mondanánk, hogy iszonyatosan nyugtalan lett, vagy hát magyarul ideges lett, enyhén szólva. Hogy most mi fog itten történni? Majd még ezek itten destabilizálják az országomat, gondolhatta. Nagyon különös egyébként, hogy megőrizte azért a higgadtságát, és diplomáciai úton próbálta rendezni a helyzetet, magához hívatta először a saját írástudóit, mikor fülébe jutott, hogy ezek valami királyt keresnek itten, valami új királyt, én vagyok a király, és az írástudóktól megkérdezte, hogy hol kellenek a királynak megszületnie, akit ezek itt keresnek. És azok elmondták neki, hogy Betlehembe. Mert hogy ott így írta meg a próféta, Mikiás próféta könyvében olvassuk ezt a passzust. Mágus, amit aztán hát a mágusokkal is közöl Heródes a későbbiekben, mikor magához hivatja őket, hogy bizony Betlehembe kell menetek, mert ott találjátok meg ezt a királyt, akit ti itt keresgéltek. Nem itt van Jeruzsálembe, oda menjetek. Minden esetre azért hozzáfűzi azt a kis megjegyzést, hogy ha majd megtaláltátok, gyertek vissza, és mondjátok el nekem, hogy hol, hogy én is elmehessek, és ugye tiszteletet teessek neki. Summa-summarum, hogy talán jobban értjük most már, hogy kik voltak ezek az emberek, ezek a keleti bölcsek, akik nem egyszerűen ilyen kis bölcsek voltak, vagy filozófusok, hanem sokkal nagyobb és magasabb beosztású emberek, akik eljöttek Betlehembe Jézushoz. De a második kérdésre is kell egy kis időt szánnunk, hogy pontosan miért jöttek ezek oda? Miért jöttek ezek ide? Hogy kerültek ezek ide? Hát az egész dolgot talán jól tesszük, ha ott kezdjük, hogy ezek az emberek, testvéreim, ismerték az ószövetségi szentírást. Ezt valószínűleg onnan ismerhették, az ószövetségi iratokat, hogy annak idején Dániel volt ennek a rendnek tulajdonképpen a legfőbb vezetője. És Dánielt úgy ismerjük az egész Bibliából, mint aki egy borzasztóan elkötelezett ember volt, Isten szerető ember volt. és még a legellenségesebb környezetben is mindig ragaszkodott Istenhez, és tudja, őt dobták az oroszlánok vermébe, meg egyebeken is átmentő. És ez az ember biztos, hogy a mágolyok rendjének elkezdte tanítani a Mózes könyveit, és kezdte őket megismertetni a zsidók istenével. Ott már más egyéb könyvek is rendelkezésre állhattak, amiket ő elmondhatott, amiket megismertethetett a mágolyokkal, a pogány emberekkel. Tehát Dániel egyféle pogány missziót folytathatott. És pontosan ebbe a papi rendbe, amelyiknek a tagjai aztán ugye adták tovább a fölszedett tudományt, ugye ezekben a régi időkben úgy volt, hogy a fölszedett tudomány nem megtartották maguknak, hanem adták tovább mindig a következő generációknak, oktatták egymást. Itt generációról generációra szállhattak a mágolyok között ezek a tudományok, ezek az ismeretek. Ráadásul ugye azt is olvassuk a Bibliában, hogy amikor az 500-as évek elején, vagy végén pontosabban, hazeresztették babiloni fogságból a zsidókat, egy csomó zsidó nem ment haza, hanem ott maradtak. Fönnmaradtak bizonyos ilyen babiloni, meg méd-perzsa feliratok, amikből lehet még azt is kiókumlálni, hogy számos család, vezető család ezekben a régi birodalmakban zsidó származású volt tulajdonképpen. Vagy zsidók összeházasodtak perzsákkal, vagy médekkel, vagy babiloni emberekkel, és aztán ezek olyan vezető családok voltak, akiknek a tagjai, ősei között ott voltak zsidó emberek. Summa summarum, hogy ezek a zsidók azonban soha nem asszimilálódtak, hanem szinte 100%-ig őrizték az atyáiknek a hitét. És beszéltek azokban az országokban, ahol éldegéltek, mindig beszéltek az ő istenükről, meg a történelemről, amiben Isten kijelentette magát. Úgyhogy summa summarum, testvérek, azt lehet mondani, hogy ezek a mágolyok, ezek egyáltalán nem áll messze a történeti valóságtól, hogy ezek nagyon is jól tudtak ószövetségi könyveket. És ez egy alapvető dolog volt ahhoz, hogy fel tudják ismerni, hogy miféle fényjelenséggel van dolguk. Mert hogy ez volt a következő dolog, ami nagyon fontos, azt mondják, hogy egy csillagot láttak. Legalábbis a magyar fordítás így tudja visszaadni az eredeti szót, de az eredeti szó a görögben is nem csak egy csillagot jelent, hanem egy erős fényjelenséget is jelent. Fényt láttunk, így is lehetne mondani, csak nem tudjuk máshogy mondani, csillagnak mondjuk. Egy erős fényt, egy titokzatos fényjelenséget láttunk keleten. Ott láttuk, aztán eltűnt előlük, ott föltűnt előttük, fölragyogott. De miért jöttek-e fényt látva Izraelbe, Jeruzsálembe? Ez a kérdés. Na jó, hogy láttak egy nagy fényességet az égen, de miért jöttek pont Izraelbe? Azért, mert az Ószövetségben, Mózes 4. könyvében van egy nagy történet, a 4 Mózes 22-től 24-ig, ott van Bálám története. Az egyetlen könyv a Bibliában, sőt az egyetlen textus a Bibliában, ami arról beszél, hogy a csillag jelenik meg, aki egy Júdából származó fejedelmet jelent. Egy Júdeában élő királyi jogart jelent. És valahogy ezek az emberek, testvérek, biztos, hogy ezt a feltűnő nagy fényjelenséget, különleges fényjelenséget a fejükbe összekapcsolták a bibliai proféciával, és arra gondoltak, hogy ez az a nagy fény, amit láttunk, ez jelenti azt, hogy Júdeában a szomszédos Római Birodalom egyik királyságában megszületett egy új király. Egy királyi jogar jelent meg. Oda kell mennünk, hogy tiszteletet tegyünk neki, mert általában a királyok megszületését nem szokták ilyen égi jelek kísérni, ez nem akárki, aki született. Nem, ez biztos nem akárki, aki született. El kell, hogy menjünk oda. Lehet egyébként, hogy voltak nekik még ilyen politikai elgondolásaik is, említettem, hogy királycsinálók voltak. Lehet, hogy arra is gondoltak ők, ez csak az én feltételezésem, illetve hát másoké is, hogy ezt megkeresik ezt az új királyt, aki egy hatalmas király, a jel szerint, hiszen mondom, ilyet, hogy egy ilyen csillagjelszerű valami hatalmas égi fényesség jelenik meg egy király születésekor, hát azért ilyen nem szokott történni. Pláne olyan, de olyan, hogy valakinek előre megmondják, nem tudom hány száz évvel előre, hogy majd egy csillag jelöli a születését. Tehát ez annyira különlegesnek ígérkezett a számukra ez a személy, hogy lehet, hogy arra gondoltak, hogy a pártus birodalom új királya lesz ez a valaki. Vagy lehet, hogy ő lesz az, aki a római birodalmat összekapcsolja majd a pártus birodalommal. Említettem, hogy királycsinálók voltak ezek, nem tudjuk pontosan, mi volt a fejükbe. De az biztos, hogy valahogy összekapcsolták a csillagjelet meg az ígét, és tudták, hogy el kell menniük a Júdea földjére. És hát hova menjenek, a fővárosba mentek. Nem azért mentek oda, mert előttük ment a csillag, azt oda vezette őket, az eltűnt előlük. Oda mentek Jeruzsálembe, kézenfekvő volt, hogy oda menjenek. A főváros. Majd megmondják, hát csak tudják, hogy hol van a királyuk, aki most született meg, hát ekkora nagy királyt, lehetetlen, hogy ne tudják, hogy hol van, vagy ki. Oda mennek, és nem tud senki semmit. Nem tud senki semmit. Már a királyhoz is eljut a király szedi össze ugye az írástudókat, és azok fejtik meg, hogy hát Mikeás próféta írt valami ilyesmit, hogy Betlehembe születik majd meg a fejedelem, hát lehet, hogy ezt keresik. Menjenek Betlehembe. De senki nem megy velük, se Heródes, se senki, mindenki otthon marad. Mert menjetek, ki tudja. De ha találnatok valakit, akkor gyertek vissza, mondja Heródes, azt mondjátok meg nekem, mert magában már gondolja, hogy el fogom tenni a láb alól, mint ahogy a fiát, a saját fiát is megölette, meg nem tudom hány gyerekét megölette. Nehogy véletlenül a trónját elvegyék. Kegyetlen, gyilkos ember volt nagy Heródes. Summa summarum, hogy így tudják meg a bölcsek, hogy Jeruzsálemből Betlehembe kell tartaniuk. És akkor elindulnak. Azt olvassuk, hogy amikor elindulnak, akkor tűnik fel előttük megint a csillag. Ez a fényjelenség. Szóval most kérdezitek, hogy mi ez a fényjelenség, akkor én csak azt tudom erre mondani, hogy biztos, hogy nem csillag volt. Találgatnak össze-vissza, hogy az asztrológusok, hogy a Jupiter volt, meg a Jupiter, meg a Szaturnusz együttállása volt a betlehemi csillag, meg... Ez a Máténak a leírása semmiféle ilyesféle feltételezést nem enged meg. Egy csillag nem viselkedik így. Ez a csillag ment, aztán megállt. Hát egy csillag, ha egy csillag áll meg Betlehem fölött, nem csak Betlehem semmisül meg, hanem az egész föld megsemmisül. Ilyen nincs. Ez más volt. És ha a bibliai párhuzamokat keresek, akkor egyedül Isten dicsőségére tudok gondolni. Emlékezzetek, hogy vezette a pusztákat, nappal felhőoszlopban az Isten, éjjel tűzoszlopban, egy nagy világosságban, egy nagy fénybe vezette őket. Fényoszlop vezette őket az ígéret földje felé. Itt, testvéreim, én arra tudok csak gondolni, hogy ez egy titokzatos jelenség volt. Egy isteni fényjelenség volt. Isten dicsőségének valami kisugárzása. Ez a dicsőség, ami akkor a zsidókat oda vezette Jeruzsálem, illetve az ígéret földjére, ugyanez a fény vezette el most Jézushoz a bölcseket. Isten dicsősége, Isten maga vezette el őket oda, így is mondhatjuk. Isten maga vezette a bölcseket oda. A csillag fénye, vagy a fényjelenség ragyogása, a Biblia igéi, az írástudók tanácsai valahogy összeadódott, és egyszer csak ott voltak. Ott voltak Betlehembe ezek a bölcsek. Na és itt van az utolsó pont, amire egy kicsit még gondolkozzunk el, hogy mit tanulhatunk meg tőlük. Mármint, hogy ezektől a keleti emberektől. Először is, testvérek, azt, hogy ők ugye jöttek Jézushoz, és átkeltek árkon bokron, hogy így mondjam, sok ezer kilométert jöttek, vagy legalábbis több mint 1000 kilométert jöttek, minden feltételezés szerint, minden jel szerint. Mindenen keresztül jöttek, hogy így mondjam, ráhagyatkozva egy fényjelenségre és a Bibliára, aminek egy részét ismerték. Jöttek, és amikor oda jutottak Betlehembe, és megtalálták a házban azt a kisgyermeket, egy kisgyereket találtak, akkor azt olvassuk róluk, hogy leborultak ezelőtt a gyermek előtt. Leborultak előtte. És itt, hogyha nem mondom el az előző dolgokat, akkor nem értjük ennek a jelentőségét. Ezek nem akárkik voltak, nem ilyen kis gyütment filozófusok, akár melyikünknél hatalmasabb emberek voltak. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy Magyarország összes legnagyobb embereinél is nagyobb emberek voltak. És ezek a nagy emberek, ezek az igazán gazdag emberek, ezek az igazán tudós emberek, ezek a politikai hatalmas emberek, Ezek fogják magukat, és Jézus előtt leborulnak. Leborulnak. Ez a leborulás, ez azt jelenti, hogy elismerik, hogy ez a valaki nagyobb, mint mi. Ő nagyobb, mint mi. Mi manapság azt gondoljuk, hogy nálunk nincs nagyobb, ugye? Annyira egoisták vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy mindenkinek előttünk kell leborulni, mi nem borulunk le senki előtt. De mi vagyunk a Janik. Hát nem mi vagyunk a Janik. És ezek az emberek tudták azt, hogy nem mi vagyunk a Janik. Mert ő a Jani. Ő Jézus, aki előtt nekünk le kell borulnunk. Ő valaki, mi senkik vagyunk. És leborulnak előtte, nem derogál nekik megalázni magukat. Leborulnak. Nekünk derogál magunkat megalázni Jézus előtt. Mi imádjuk magunkat, aztán imádjuk a pénzt, a hatalmat, az élvezeteket, egymást, még mit tudom én, még micsodát. Bálványokat imádunk, amik nem Istenek, amik nem szolgálnak rá arra, hogy leboruljunk előttük. De mégis mi ezt csináljuk. És aki meg rászolgál, az előtt nem borulunk le. Pedig ott kéne leborulnunk, nekünk is oda kéne borulnunk ezek mellé, a nagy emberek mellé, a Jézus elé. És azt mondja utána itt Máté evangélista, hogy tisztességet tőnek néki. Vagyis szavakban, verbálisan is kifejezésre jutották a hódulatukat, pedig csak egy kisgyerek volt. Egy kisgyerek, lehet, hogy még kisbaba volt, vagy egy pár hónapos baba. De mégis hittel látták benne a királyok királyát, az uraknak az urát, aki mindenkinél nagyobb lesz. Hitték azt, amit a csillag jelzett nekik, vagy a fény ragyogása jelzett, amit a Bibliából megtudtak. Hittek, hogy ez a gyermek több, mint egy gyermek. Ő a világ királya, a világ uralkodója. És fogták magukat, és megfogalmazták, szavakba öntötték, hogy imádják őt, hogy tisztelik őt. És a tiszteletüknek, hogy így mondjam, hogy folytatja itt a Biblia, még nagyobb jelét is adták, hogy vagy úgy is mondhatnám, hogy még alátámasztották a tiszteletüket azzal, hogy királyi ajándékokat adtak ennek a gyermeknek. Kinyitották a kincses ládáikat, és hoztak aranyat. Az arany az a legértékesebb fém. Abba az időbe is, de ma is hát a legértékesebb fémek között tartjuk számon. Királyi ajándék aranyat adni. Aztán adtak neki tömjént. A tömjén abba az időben ugyancsak a királyi ajándékok listájára tartozott. És adtak neki mirhát, amit ha például olívaolajjal kevertek abba az időben, akkor az is királyoknak szóló drága ajándék volt. Mind a három királyi ajándék, amit egyébként tudtak használni a hétköznapi életbe is, különböző gyógyászati meg egyéb célokra, de ezek királyoknak szóló ajándékok voltak. És ezzel, amikor ők leborulnak, szavakban is kifejezik, hogy hódolnak ennek a gyermeknek, aki a világ királya tulajdonképpen, akiről proféták beszéltek ősi időkben. Mózes, Mikeás proféta, Ézsaiás proféta, akiről csillag ragyogása adott nekik hírt. Kifejezték a hódolatukat. Akkor testvérek, azt hiszem, hogy nekünk ez nagy, nagy példaadás. Mert valójában nekünk is ezt kéne csinálni Jézus előtt. Leborulni, nem csak egyszer, hanem mindig. Kifejezni imádságban, énekszóval is, ha kell, de imádságban is újra meg újra az iránta való hódolatunkat, az, hogy elismerjük őt annak, aki. És mi nem tudunk neki aranyat, tömjét és mirhát adni, de magunkat nekiadhatjuk, a szívünket nekiadhatjuk. Ez a legnagyobb értékünk. Neki adhatjuk a testünket, a lelkünket, egész valónkat. Rendelkezésére bocsáthatjuk magunkat, hogy az legyen mostantól, amit ő akar az életünkbe. Vezessen minket, irányítson minket a Biblia által, az ő igéje által. Ez a legtöbb, amit mi adhatunk neki. De tulajdonképpen mindenünket neki kellene adni, hogy rendelkezzen velünk. És csodálatos dolog az, testvérek, hogy a negyedik dolog, amit olvasunk, hogy Isten beszélt ezekkel a mágolyokkal, és nem engedte őket visszamenni Heródeshez, hanem azt mondja nekik, hogy más úton menjetek, ne menjetek vissza, más úton menjetek el. És ezekről azt írja Máté evangélista, más úton tértek vissza aztán a hazáikba, nem Jeruzsálemen keresztül. És ez mindenképpen egy többértelmű kifejezés, hogy más úton tértek vissza hazájukba, nem azon, amin mentek. Mert aki Jézus előtt leborul, aki tisztességet ad neki, és aki megajándékozza őt, az nem tud utána ugyanolyan emberként tovább élni, az más úton fog utána járni, mint amin addig járt. Más emberré lesz. Nem csak fizikálisan mentek el ezek más úton haza, hanem lelkileg is más emberként mentek haza, más úton indultak el az életükben. Ők testvérek az első pogányok, akik hittek. Megdöbbentő egyébként, hogy Máté evangélista zsidóknak írja az evangéliumot, és akik igazán hisznek Jézus, bár zsidók voltak, mert József is, meg Mária is zsidók voltak, ők fogadták tulajdonképpen Jézus, de rögtön az elején az evangéliumnak előkerülnek a pogányok, akik leborulnak Jézus előtt. A pogányoknak a képviselői ezek a valakik, vagyis a mi képviselőink, akik nem zsidóknak születtünk. És mint egy példát adnak nekünk is tulajdonképpen, hogy ti is gyertek, későbbi pogányok, 21. századi pogányok, gyertek. Boruljatok le Jézus előtt. És az az igazság, testvérek, hogy ha ezt csináljuk, akkor, és követjük a példájukat, akkor nem kerülünk egy nagyon könnyű helyzetbe. Mert valóban egy pogány világban élünk. Egy új pogány világban élünk. Egy olyan világban, amelyik azért nevezhetünk új pogánynak, mert megveti Istent, a természet fölötti Istent. Isten nincs. Megveti Istennek a törvényét, a 10 parancsolatot, nincs törvény. Az a törvény van, amit mi alkotunk magunknak, és mi vagyunk az Isten. És ha én írok egy olyan törvénykönyvet magunknak, amiben a paráznaság nem szerepel, akkor nem vagyok parázna. Ha szerepel valakinek a törvénykönyvében, hogy ne paráznák, hogy az parázna, ha megszegi. De nekem nem szerepel a törvénykönyvben, ezért én nem vagyok parázna. A teljes relativizmus korát éljük, viszonylagos minden erkölcsi érték, legalábbis azt hisszük, ez a pogányság. A pogányság az, hogy az élet nem szent, se a fogantatástól nem szent, se a végén nem szent, eutanázia a végén, abortus az elején, mindegy hány millió ember, mindegy. A mi jogunk, mi kijelentjük, hogy a ne ölj parancsolat ránk nem érvényes, ezért mi ölhetünk, és ha ölünk, az nem bűn. Megvetjük Istent és a törvényét is. Aki komolyan veszi, az vegye komolyan. Megint a relativizmusnál vagyunk. Megvetjük a házasságot, a családot. Olyan támadás alatt van a család, testvérek, látjátok, érezhetitek ezt. Olyan, mint a jelenlegi kormányunk egy olyan munkát csinál, hogy mintha be akarna szakadni egy ilyen, vagy át akarna szakadni egy gát, és a másik oldalról így tartják. Egy iszonyat támadás folyik a család ellen, a filmekben, a médiában, mindenhol, a zenében, nem is megyek bele ebbe. Kereszténység. Nem, testvérek, ez nem kereszténység, pogányság. De ezek is pogányok voltak, és mégis eljutottak Jézushoz, és egy más úton indultak vissza, amikor leborultak őt. Más úton éltek tovább, és ez velünk is ugyanígy megtörténhet. Hogy ott élünk egy pogány világban, lehet, hogy pogányokként, de egyszer csak eljutunk Jézusig, leborulunk, és utána egy más életre indulunk el. Konfrontálódni fogunk a környezetünkkel, az osztálytársakkal, a főnökökkel, a nem tudom én kivel. De pont ez a szép a kereszténységbe, hogy konfrontálódunk, és nem úszunk együtt a többiekkel az áradatba, a posvány felé, a mocsár felé. Eljött Krisztus. Eljött Jézus, és ma is eljön hozzánk az igében, a Bibliában. Az értünk meghalt, feltámadott és hatalmas Úr. Nem jászol bölcsőt kell látnunk, hanem királyi trónt kell látnunk. És hív minket ez a Jézus arra, hogy jöjjetek ti is. És ahogy az a régiek, boruljatok le előttem, adjatok nekem tisztességet. És éljetek úgy, ahogy én mutatom nektek. És jó lesz nektek. És valóban jó lesz. Valóban jó lesz. Tanulságot tehetünk róla, hogy Krisztussal élni más, Krisztussal élni szép, Krisztussal élni boldog élet. Segítsen erre bennünket, ami hatalmas Urunk és Királyunk, Jézusunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy megszólíthatunk téged mi is, ma élő emberek. Látod, hogy jövünk a pogány világból, egyáltalán már az is csoda, hogy itt vagyunk. De kérünk téged, hogy add meg azt a még nagyobb csodát, hogy ne csak itt legyünk fizikálisan, hanem lélekben legyünk itt. Sőt, lélekben boruljunk le előtted, és kezdjünk egy új életet, amelyben te vagy a főhelyen, és amelyben te irányítasz mindent. Köszönjük néked, hogy te, aki a királyok királya voltál öröktől fogva, a legmagasabb rendű fejedelem ebben a mindenségben, te jöttél el oda Betlehembe. Aztán engedted, hogy bűneinkért keresztre szögezzenek, elhordoztad vétkeinket, azok büntetését, a halált, a kárhozatot, és nekünk megszerezted a bűnbocsánatot Istentől, a te atyádtól. És köszönjük néked, hogy miután elvégezted ezt a nagy munkát, azután föltámadtál, és visszatértél oda, ahonnan eljöttél. Ahogyan különleges volt az idejöveteled, olyan-olyan különleges volt az elmeneteled is. De köszönjük néked, hogy te most már ülsz az Atya Istennek a jobbján, és ahogy mondtad, néked adatot minden hatalom menjen és földön. Köszönjük néked, hogy te hívsz minket, aki megváltottál minket, és aki Úr vagy a mindenség fölött, te hívsz minket arra, hogy boruljunk le előtted, és tegyük meg életünknek ezt a legdöbbenetesebb lépését, és a legcsodálatosabb lépését, ami után minden más lesz, minden megújul. Köszönjük néked, hogyha már leborulhattunk előtted, tiszteletet adhattunk neked, és más úton mentünk tovább az életünkben. És kérünk azokért, akik még nem mentek át ezen a fordulaton, vidd át őket ezen a mély lelki megváltozáson, ezen az igazi megtérésen. Köszönjük te néked azt, hogy te méltó vagy arra, hogy imádjunk téged most is. Méltó vagy arra, hogy hódoljunk neked, áldott megváltunk, urak ura és királyok királya. Köszönjük néked a bibliai történetet, amiben példát adtál előttünk, hogy az ős pogányságból jövő emberek is eljuthattak hozzád, juttass el minket is oda. A te dicsőségeddel, a te hatalmaddal vezess el magadhoz, hogy imádjunk téged, hogy hódoljunk neked egész életünkben és az örökké valóságban is. Köszönjük néked, hogy ma is így ünnepelhetjük karácsonyt, így láthatjuk a te fenségedet, a te dicsőségedet. Kérünk, maradj velünk, kérünk, vezérelj minket, áldott csillagunk, fényes hajnal csillag, Jézus. Köszönjük néked, hogy meghallgatod kérésünket és imádságunkat, imádatunkat és hódolatunkat, nagy irgalmadból. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ahogy láthatjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének részesülni az úrvacsora jegyeiben, és bírják egyházunk felhatalmazását, és azokat szeretettel hívjuk, és várjuk az Úr asztalához. Hirdetem, hogy következő gyülekezeti alkalmunk vasárnap lesz a 9 óra istentisztelet keretébe. Erre is szeretettel hívunk mindenkit. Szilveszter napján és új év napján pedig egyaránt 16 órától lesz istentiszteletünk. Évzáró, illetve évkezdő istentiszteletünk. Szeretettel várunk erre is, ezekre is mindenkit. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.